prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a ma megjelent OTP gyors jelentését elemezzük Lefuang Tanhájjal, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletágának vezetőjével. A második részben arról beszélgetünk Zsoldos Ákossal, a portfólió elemzőjével, hogy az Egyesült Államok gazdaságának helyzete miként hat az amerikai részvényekre. A telefonvonalba tehát első vendégünk Lefuang Hai Tan. Szervusz, Tatyi, üdvözöllek.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ha a várakozásoknál egy kicsit jobb eredményt produkált az OTP, akkor mivel magyarázod, hogy mégis esik az árfolyam?
Hát azt gondolom, hogy az OTP, mint te is elmondtad, jobbat jelentett a várnál. Ennek egyébként nagyjából egy oka van. Az, hogy itt hogy van egy kamat stop miatti költség, és arra többet guide-olt még az előző negyedében a bank, és ehhez képest mégis kevesebb lett, és nagyjából innen származik egyébként a vártnál jobb eredmény. Az, hogy miért esik, én ezt ahhoz köthetném leginkább, hogy itt az elmúlt napokban, vagy hát pontosabban tegnap kedvezőtlen hírek kerültek elő Amerikából, méghozzá van egy bank, az úgynevezett SVB, Silicon Valley Bank, aminél problémák merültek föl, betétkivonások, és ilyen tőkemelési hírek is voltak, és ennek nem örült ott Amerikában a bankpiac, meg úgy általánoságban a részvénypiac sem, és hát vannak olyan félelmek itt a befektetők részéről, hogy ez akár elterjedhet, ugye, meg hát tovább gyűrűzhet bankpánik és egyéb dolgok. Nem biztos, hogy van alapja ennek a félelemnek, de kétségtelen, hogy a piacot most ez izgatja.
Jó, hát volt erre már példa Magyarországon is, ugye, hát az idősebbek emlékeznek, a Posta Bank okozta bankpánikra, ugye ez a 90-es évek végén volt, és ott be is kellett zárni a Posta Bankot, de hát ez egy zárójeles megjegyzés volt. Térjünk vissza az OTP-re. Úgy látom, hogy azért a konszolidált adózás utáni eredménye jóval elmaradt a 21-estől, ugye hát ha jól látom, akkor 24%-kal kisebb volt. Ez minek köszönhető, a különadóknak, vagy egyéb dolgoknak is?
Is. Erre csak azt tudom mondani, hogy is. Ugyanis itt az eredményből, itt az egyszeri tételektől megtisztított eredménynél ez egyébként közel 600 milliárd lett volna itt 2022-ben, és ebből viszont le kellett vonni 250 milliárdot nagyságrendileg, és így jutunk a 22-es eredményhez. Ebben benne van természetesen az egyébként is meglévő különadó, emellett volt ugye egy extra profit adó, ami közel 70 milliárdos tétel volt, és akkor még ezen felül kamatstop, ami összességében 36 milliárd. Tehát ugye azt gondolom, hogy ebből a 250 milliárdból mondjuk a nagyságrendileg a fele az, ami mindenféle magyarországi lépéseknek köszönhető, és a maradék, ami levonódott, úgymond, az pedig kapcsolódik orosz-ukrán leírásokhoz, ilyen-olyan egyéb tételekhez. De hogy láthatóan ez nagyon sok volt itt 22-ben az egyszeri tétel. Reméljük, hogy 23-ban már nem lesz olyan sok. Egyébként a bank most bejelentette, hogy a negatív egyszeri, várható egyszeri tételek mellett lesz egy pozitív is, az pedig a szlovén bankakvizícióhoz kapcsolható, ugyanis voltak mindenféle számviteli dolgok, és emiatt ebből lesz egyébként egy pozitív, közel 90 milliárdnyi egyszeri pozitív tétel is.
Jó, hát ugye Bencsik László vezérigazgató helyettes már kommentálta az eredményeket, és azt mondta, én úgy vettem észre, hogy egy érdekes, inkább epés megjegyzést tett, azt mondta, hogy extra profitot nem látunk, extra vesztességet viszont igen. Nem zárunk ki, hogy más bankoknál vagy más szektorokban van extra profit, de nem az OTP-nél. Ugye arra utalt, hogy az extra profitot vonja el az állam. Vagy nem így kell értékelni ezeket a mondatokat?
Igen, hát alapvetően ugye az extra profit adót azt az árbevételre vetette ki a kormány, és az árbevétel az egyébként Magyarországon éppenséggel csökkenő trendben van, főleg itt a kamatbevételre kell gondolni, mert hogy ugye az extra profit adónak az volt igazából valamennyire az indoklás, hogy ugye a kamatokon sokat keresnek a bankok, de láthatóan az OTP-nek a magyarországi operációjára ez már nem feltétlenül igaz, tehát általában az szokott lenni, hogyha tartósan hirtelen megugrik a kamat környezet, akkor egy idő után ugye a betétek átárazódnak, az eszközök viszont lassabban, sőt ugye az OTP-nél ott van a kamatstop, ott van a relatíven nagyobb fix lejáratú és fix kamatozású hitelek aránya, és ennek eredőjeképpen igazából a kamatmarzs, aminek tágulnia kéne elviekben, az inkább sugorodott.
Vajon, bocsánat, tehát igen, közbevágtam. Azt akarom kérdezni, hogy vajon az Európai Unióban van hasonló külön adó, mint Magyarországon, vagy van, ahol van, ahol nincs?
Van, ahol nincs, Csehországban van, illetve a horvátoknál most volt egy egyszeri befizetés, vállalati adó formájában, tehát az adókulcsot megemelték, azt hiszem, és akkor onnan volt még valamennyi befizetés. Úgyhogy van rá példa, de mondjuk ekkora mértékben talán tényleg csak nálunk van jelen.
Felvetődik az, hogy képesek-e a bankok, így az OTP is áthárítani ezeket a különadókat, vagy ezt is törvény tiltja?
Hát az, hogy át lehet-e hárítani, biztos, hogyha azt látná a versenyhivatal, vagy a szabályozó, hogy van egy ilyen áthárítási hullám, az biztos, hogy azt gondolnám, hogy nem hajná szó nélkül. Ez egy kérdés, remélhetőleg önmagával az extra profit adó nem fog nagyon sokáig megmaradni, és akkor nem kell áthárítani.
23-ban megmarad, de 24-ben fogják kivezetni, legalábbis ma ez a terv, ha jól tudom.
Ma ez a terv, itt az elmúlt napokban voltak mindenféle politikai nyilatkozatok, amitől szerintem nem feltétlenül tisztult a kép, mert hogy ugye meg lett említve külön a bankszektor, hogy ennek az adóterhe, ennek a szektornak valószínűleg csökkenni fog, de ugye 24-ben mindenki, vagy hát így a legtöbb, vagy a piac lehet, hogy arra számított, hogy már tényleg eltörlik. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, de kétségtelen, hogy itt azért még van bizonytalanság. Az biztos, hogy csökkenni fog a teher, de az, hogy mennyivel, vagy hogy teljesen eltörlik, ott még szerintem nem tisztázott a dolog.
Minden évben, vagy minden negyed évben beszélünk az ukrán és az orosz operációról. Vajon ez a két operáció mennyivel terhelte meg az OTP eredményét 2022 egészéről beszéljünk, ne csak az utolsó negyed évről, hiszen hát azért a háború gyakorlatilag már ugye egy éve folyik, hát a tavalyi évnek ugye a döntő részében már ez történt. Tehát mi a helyzet ezzel a két operációval, az ukránnal, illetve az orosszal?
Ugye Ukrajna veszteséges lett, hogy az Ukrán Leánybank itt 2022-ben nem akkora volt, és ezt Bencsik László is elmondta ugye a sajtótájékoztatón, hogy ahhoz képest egyébként, amilyen durva helyzet volt, vagy így a háborús helyzet tekintettel egyébként tényleg nem volt akkora veszteség, ha jól emlékszem, ilyen 15 milliárd forintnyi veszteség, tehát azt gondolom, hogy ez bankcsoport szinten abszolút kezelhető.
De eladni az orosz bankot továbbra sem tudja az OTP, ha egyáltalán el akarja adni.
Így van, tehát hogy ugye jogszabály van erre, vagy hát nem tudom, hogy jogszabály, vagy ezt hogy is nevezzük, de nem, most jelenleg nem adhatja el az OTP.
De ha tudná, eladná? Tehát úgy gondolod, hogy szívesen megszabadulna ettől az operációtól, vagy azért reménykedik abban, hogy egyszer vége lesz a háborúnak, és akkor föl lehet ismét támasztani?
Szerintem ez árfüggő? Ez abszolút árfüggő. Azt gondolom, hogy nullán még nem adná el. Kétségtelen, hogy vannak, tehát nyilván van egy politikai nyomás, vagy ESG nyomás, vagy akkor orosz kitettség, és akkor ezt esetleg le kéne csökkenteni, de első körben azt gondolom, hogy az ár az jobban számít. És aztán persze majd az kiderül, hogy a bank hogy gondolja. Alapvetően most, hogyha ott hagyná az orosz operációt úgy, ahogy van, az nem annyira viselné meg szerintem a banknak a sem a működését, sem a tőke megfelelését. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően nem lenne nagy gond ebből, de mondom, ők azért azt gondolom, hogy elsősorban az ára figyelnek.
Ugye a 2022-es évben fejeződött, publikálta már az OTP, hogy mekkora osztalékot fog fizetni, vagy ez még nem nyilvános?
Igen, írták, vagy hát pontosabban publikáltak a jelentésben, hogy 300 forint per részvény lenne a kifizetendő osztalék, vagy amit itt a közgyűlésen szeretnének megszavaztatni. Ez egyébként az átlagosnál több, tehát hogy azért inkább ez a 100-200 forint, 250 forint volt a megszokott az OTP-től, úgyhogy én azok valami pozitív. Mondjuk azért ezt hozzá kell tenni, hogy itt a mostani kamat környezetben, akár a versenytársakat is figyelembe véve, ez nem egy kiemelkedő osztalékhozam, amivel itt kecsegtek, hogy ez ilyen.
Hát igen, ez három, így van, 3%.
De az OTP-t eddig...
Szóval ez a 3% azért Európában nem olyan rossz?
Nem kiemelkedő, nem is rossz, meg nyilván lehet örülni az osztaléknak, de hogy egyébként meg az OTP-t eddig se arra vették feltétlenül, hogy akkor óriás osztalék kifizetés lesz, hanem az akvizíciókra, a növekedésre, ami most persze talán kevésbé van, az organikus növekedés, az kevésbé van jelen a bank életében, de mondjuk így inkább az akvizíciós stratégia miatt vették az OTP-t.
Nézzük meg, hogy milyen célokat tűzött a menedzsment maga elé 2023-ra. Van-e olyasmi, ami különösen említendő a 2023-as célok között?
Én azt gondolom, hogy igen, egyrészt úgy általánosságban látszott, hogy a menedzsment egyrészt optimista, de tudja, hogy mik a kockázatok, tehát ezek között ugye lehet említeni a háborút, illetve itt a magyar gazdasági, monetáris és egyéb fejleményeket, mint kockázat, ezzel tisztában van a menedzsment. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy relatíve optimista volt, mert hogy Ukrajnában és Oroszországban ugye már nem várnak érdemi romlást innentől kezdve, tehát hogy emiatt 23-ban elvileg jelentősen javulnia kell a két lányvállalat profit kontribúciójának. Ugye itt a megvásárolt bankok Üzbegisztánban és Szlovéniában szintén hozzá fognak járulni az eredményességhez, és emiatt ugye az OTP azt állítja, vagy azt várja a menedzsment, hogy itt az egyszeri tételektől megtisztított eredmény, vagy eredmény megtérülés, tehát saját tőkeellenes megtérülés, ez nagyon hasonlóan fog alakulni 2022-höz, amit már beszéltünk, hogy egyébként ugye az elég erős lett, az két számjegyű, tehát közel 20%-os megtérülést jelentene, és az egyszeri tételekben meg remélhetőleg ugye kevesebb lesz, vagy hát a pozitívak kioltják a negatívabbakat. Tehát azért azt gondolom, hogy ma egy bank életében 20%-os megtérülést, hogyha sikerül az OTP-nek tényleg ezt elérnie, az azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív lehetőség, hogy nagyon pozitív fejlemény lenne.
Újabb akvizíciók kinéznek, vagy erről nem beszél most senki? Ugye hát ezt tudjuk, hogy itt a Szlovén Bank, meg Kirgiz, vagy melyik ez a másik?
Üzbég
Bank, igen, hát ez a kettő integrálása az folyamatban van. Ugye ennek a két banknak az eredménye a 2022-ben még nem volt benne, ez 23-ba került, ha jól tudom,
ugye? Nem, ez így van, 23-ban, és Szlovéniában ezzel első lesz az OTP, tehát hogy egész nagy szereplő lesz. Uh-huh. Ezen kívül én most így hirtelen nem látok nagyon akvizíciós lehetőséget, de persze azt gondolom, hogy az OTP mindig is arra volt híres, hogy így figyeli, hogy mik a folyamatok, aztán ha van valami eladó, és jól tűnik, akkor...
Még az is lehet, hogy Magyarországon talál majd egy bankot, vagy az kizárt?
Hát ott a versenypiaci, vagy a versenyfelügyeleti korlátok azok azért biztos beleszólnak, úgyhogy én emiatt talán kevésbé látom azt, hogy Magyarországon, de mondjuk Magyarországon kívül talán nagyobb valószínűséggel keresnek célpontokat.
Nézzük meg akkor az árazást. Ugye valamikor az OTP részvényé az egyik legmagasabb úgynevezett paper BV szorzon forgott Európában, vagy az európai bankszektorban. Ma az OTP árazását hol kell, hogyan kell elhelyezni? Hát leginkább Európában, illetve a régióban, meg gondolom nem érdemes összehasonlítani ázsiai vagy amerikai bankokkal.
Nem, igazad van, azokkal talán nem érdemes. Általánosságban az európai bankszektor azt gondolom, hogy nem drága, de ezen belül az OTP ugye egyrészt lemaradó volt éveleje óta, tehát az látszik, hogy mondjuk a bankszektor, európai bankszektor mondjuk 15-20%-ot ment, ehhez képest az OTP azt gondolom, hogy euróban semmit nem ment, ez közel nulla. A teljesítménye, úgyhogy van egy alul teljesítés, és emellett meg persze most is magasabb könyv szerinti értéken forog, de nagyobb potenciális megtérülés is kapcsolódik hozzá, tehát hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy most az OTP így a régión belül is talán jobban kilóg, mint mondjuk fél éve.
Tehát lefelé, ugye?
Így van, így van.
Ennek ellenére úgy látom, hogy azért a befektetők valahogy nem rohannak, hogy OTP részvényt vegyenek. Ha jól emlékszem, korábban, amikor beszélgettünk, akkor ugye a Concord célára is valahol 14-14.500 körül volt. Később talán 12.000-ről beszéltél. Gondolom, hogy a mostani eredmény után is majd lesz új célár valamikor. Mit gondolsz most, hogyha célárat kéne mondani, akkor hol tart az OTP, vagy hogy áll az OTP?
Olyan sokat nem kell változtatnom szerintem. Szerencsére, úgyhogy persze sok faktor változik, mert az eredmény előrejelzése mennél konzervatívabb volt, mint amit az OTP ma indikált mondjuk 2023-ra, de közben ugye a kamatok meg az elvárt hozam az meg talán kicsit feljebb csúszott, főleg itt az európai, tehát ami eurozónás, ott mindenképpen ott a kamatpálya is magasabb, emiatt az elvárt hozam is, és a kettőnek az eredője az azt gondolom, hogy nagyjából a mostani céláramon dobja ki, ami egyébként inkább 14.300, de persze ezt majd úgyis újra kell modelleznem itt a mai jelentés fényében.
Ez körülbelül mikorra készülhet el?
Hát amikor megcsinálom.
Jó, de gyakorlatilag olyan két héten belül, szóval mire kell
mondjuk
számítani?
Igen,
igen, igen, igen. Van még egy kérdés, amire talán még van egy percünk, hogy ezek a magasabb kamatok, amik ugye most kialakultak, ezek nagyon visszafogják a hitelkeresletet? Tehát mind a magánszektorban, mind a beruházási szektorban ezek azért jelentősen visszafogják, vagy pedig hát ez változhat, hát hiszen azért lejjebb is mehetnek azok a kamatok, bár, és itt három gondolatjelet teszek.
Ami látszik most, igen, tehát hogy abszolút a hitelkeresletnél látszik az, hogy itt a jelzálog folyósítás az nem volt valami erős, tehát negyedében negyed év is egy 25%-kal volt egyébként kevesebb, évfelé pedig 35%-kal, tehát itt látszik azért lassulás, illetve a vállalati szektorban ez még a negyedik negyed évben erős volt, de itt voltak mindenféle államilag támogatott hitelprogramok, ezek ugye most majd ki fognak futni, vagy hát újabbak jönnek, de abban már nem biztos, hogy a kereskedelmi banki szektor is részt vesz, tehát emiatt itt az elmondható, hogy itt ezeken a kamatszinteken azért nem annyira vonzó hitelt fölvenni. De ugye
hát igen, azt mondják a vállalatok, hogy vállalatvezetők nekem mindig, hogy kétszámjegyűt a kamattal nem veszünk föl hitelt.
Így van, hát az inflációnak a lefutása tud ezen segíteni. Ugye nálunk is a makroelemző kolléga azt várja, hogy itt az inflációban évvégén azért jelentősen nagy csökkenésre kell már számítani, és ezt megköveteti a kamat is, a mostani kamatok is követhetik ezt a lefelé kört. Persze mindig oda kell tenni, hogy hát az EU-s pénzek azok sokat számítanak itt a itt a kamatpályába, illetve az energiaárak, de hogy alapvetően mi azt várjuk, hogy ez lefelé fog jönni, és akkor, hogyha ez lesz, akkor a hitelkereslet is valószínűleg erősebb lesz.
Köszönöm a beszélgetést Lefuang Haitánnak, a Concord Értékpapír elemzési üzletág vezetőjének. További kellemes napot kívánok.
Köszi szépen.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.